Hozzatok a Kolosséba, kérlek. Elkezdjük ezt a szuperlevelet. Biztos te is egyre inkább észreveszed ezt a folyamatot, ami szerintem elég egyértelmű, hogy nagyon tolják. Tolják, igaz, ha tanulok. Tolják azt, hogy legyünk képzettek. Hogy legyen diplománk, vagy mindenki érettségizzen, hogy legyen diplománk, ne is egy, hanem több. Nyelvvizsgából meg egy egész sereg. És ez egy tendencia, ami csak erősödik. Jelenleg utána néztem, ugye az emberek Magyarországon 17%-a felsőfokú végzettségű. És messze alul vagyunk így az Európai Unióban. Ez jelenleg 30%-os célkitűzés van előttünk. Tehát, hogy a lakosság 30%-ának legyen diplomája, és 2020-ra ez meg 40%-ra van kitűzve. Az egészben azon abszurd, hogy ez ilyen teljesen ellentmondásos tendencia, mert hiába végeznek az emberek iskolát, egyre kevésbé értenek ahhoz, amit kell csinálniuk. Tehát alkalmatlanok a munkára. Ezt én is észrevettem a saját képzéssel, hogy végültem 5 évet az egyetemen, és a kőművesek többet tudtak a házépítésről, mint én. Nem lealacsonyítom a képzést, nem erről van szó, csak észrevettem, hogy van egy tendencia, és ez kihat mindannyiunkra. Miben nyilvánul ez meg? Ugye az emberek egyre képzettebbek, de egyre kevésbé intellektuálisak. Korábban az emberek, amikor tanultak, akkor általában abból tanultak, amit olvasnak. Ezt úgy hívjuk, hogy tipográfiai tanulás, vagy tipográfikus tanulás. Ugye az olvasáson keresztül tanult az ember, és sokkal intellektuálisabb volt, mint a mai ember, mert a mai embert leszoktatják az olvasásról, és megváltozik az egész rendszer. Mi már nem tipográfikus módon tanulunk, hanem telegrafikus módon, azaz képi dolgokon keresztül. Sokkal többet tanulunk képekből, videókból, és a szemünkön, benyomásokon keresztül, mint korábban az ember is. Emiatt a tudásunk sokkal sekélyesebb. Mi ennek a hatása? Miért beszélünk erről? Ugye ennek az a hatása, hogy az embernek a figyelemtartása sokkal rövidebb. Sokkal kevésebb ideig tud koncentrálni. Lehet, hogy ti már itt se vagytok. Sokkal kevesebb ideig tud figyelni egy irányba és koncentrálni valamire. Főként köszönhetően annak, hogy ilyen képi kultúránk van. Bekapcsolod a tévét, ott pörögnek az események. Ugye? Szórakoztatnak minket, és amikor eljön az ember bibliórára, akkor kénytelen beérni velem, meg egy irányba nézni, és hát ez nem versenyzik a tévével. Az emberek nem olvasnak emiatt, mert már nem tudnak figyelni olyan... Most nem rólatok beszélek, inkább úgy a társadalmi folyamatokról. És azért beszélünk erről, mert ez kihat a gyülekezetre is, kihat az egyházra is, mindannyiunkra. Sok lelki témájú könyv jelenik meg ma, mindig írnak ilyen témájú könyveket, de sok könyv ezek közül ma arról szól, hogy hogyan kommunikáljunk. Hogyan kommunikáljunk a gyülekezetben, hogy ez hatékony legyen. Korábban sokkal több könyvet írtak arról, hogy mi az igazság, meg hogy mit mond Isten igéje, ma inkább azzal foglalkoznak, hogy hogyan kommunikáljunk, és elvész ebben az, hogy mit. Már nem azon van a hangsúly, hogy mit, hanem a hogyan. Mert a jelen kultúránk az így működik, hogy miben van becsomagolva, milyen benyomást kelt, milyen hatással van az a hallgatókra. Nem a tartalom, nem a tanítás, nem az igazság, hanem a csomagolás, a marketing. És azt gondolom, hogy ez nem helyes. És azért van erről szó most, mert hat ránk, mert ez kihat ránk, itt élünk ebben a világban. A hangsúly a kommunikáción van, és már nem a lényegem. Ennek a hatása lehet az, hogy úgy közelítünk Isten igényéhez, hogy nem megrágjuk azt, ahogy mondja az első Zsoltár, hogy aki az az áldott ember, aki elmélkedik Isten igényén, ma már ennek a világnak a hatása ránk, hogy kevésbé gondolkodunk, vagy rágjuk Isten igényét, hanem inkább azt nézzük, hogy milyen hatással van ez ránk, milyen érzéseket kelt ez bennünk. Akkor jó egy Biblia arra, hogyha jó érzéseket kelt bennünk. Pedig nem ettől jó egy Biblia óra, vagy nem ettől jó egy igevers, hogy oha, úgy megmelengeti a szívemet, hanem hogy az az igazság, és én erre építhetem az életemet. Korábban a szülők is így nevelték a gyereküket, hogy fiam, ez helyes, nem érdekel, hogy mit gondolsz erről, de ez a helyes, és ez szerint éld az életed. Ma meg a szülő inkább kényelmi pozíciót tart fönn a gyereknek, csak meg ne bántsam, hogy nehogy a kapcsolatunk megszenvedjen valamit. Változó világban élünk. Változó világban élünk, és ez kihat a gyülekezetre is. Sok gyülekezetben az emberek nem tolerálják a 20 percnél hosszabb biblióra van. Hát én kínozlak titeket. Tudjátok csak tolerálni. Nem? Az emberek nem rágják magukat az igén keresztül, hanem kész ételt várnak, mikrohullámú ételt, lelkileg is. És nem jó, hogyha mi ebbe az irányba haladunk. Mindenhol gyors megoldások kellenek. Akkor jó egy reklám, hogyha gyors, hogyha kommunikatív, hogyha hatékony is. Isten, ez nem közelíthetünk így. Pál írt egy levelet a kolossébelieknek, csak hogy a témánál maradjunk, ami az igazság mellett érvel. Ez a levél egy ilyen érvelés az igazság mellett. Olyan dolgokat ad át Pál, amit a kolossébelieknek hallaniuk kell. Mert erre építhetik föl az életüket. Ez a levél Jézusról szól. Mi meglepő. De olyan igazságokat láthatunk meg benne, ami tudnunk kell Jézussal kapcsolatban, hogy erre építsük az életünket. Ez a gyülekezet Kolosséban, ez egy kicsi város volt. Nem volt egy nagy város. Ez volt a legkisebb hely, ahova Pál levelet írt. Mint hogyha mondjuk írna Vácra egy levelet a nagyapálapostól. Ott volt ez Efézus árnyékában, az egész szolgálat Kolosséban, az efézusi szolgálaton keresztül indult el. Volt egy fickó, aki megtért, Epafrász Efézusban, és ő elment Kolosséba, és elkezdett egy gyülekezetet. És Pál ír nekik egy levelet, mert ez a város ott volt a keleti és nyugati kultúra határán, ahol keletről özönlött a keleti filozófia. Nagyon hasonlított ez a hely arra a világra, amiben ma élünk. Ma is zúdul ránk ez a filozófia minden irányból. És hazug filozófiák, hamis tanítások. És Pál írt egy levelet az igazságról, hogy így kell gondolkodnotok az igazság szerint. Legyetek óvatosak, erősödjetek meg az igazságban, hogy állhassatok. Jézus azt mondja az ember, hogy az az emberből, aki hallja az igazságot, és aszerint cselekszik. Az az ember építi a házát a kősziklára. Ugye? Én nagyon megdicsérlek titeket. Mert hogy végigbírjátok ülni az én hosszú bibliaóráimat, és de nem emiatt, nem, hogy nekem ez jó, hanem azért, hogy ti azért jöttök, mert az igazságra vagytok szomjasak, hogy ti az igével akartok foglalkozni, nem miattam, vagy nem más miatt jöttök, hanem mert itt Isten igével foglalkozunk, és abban a pillanatban, ahol nem ezzel foglalkozunk, akkor menj el, mert emiatt vagyunk itt, ezért jövünk, mert Isten odaadta az igazságát, és erre vagyunk kíváncsiak, ez az, ami táplál minket. Spurgeon mondta el ezt a történetet, és ezt ad idézem nektek, Néró császár idejéből. Észak-Afrikában volt egy nagy éhínség, és Néró császár hallott erről, és hajókat küldött Észak-Afrikába, nagy teherszállító hajókat, és az észak-afrikai kikötőkben, amikor meglátták a császár hajóit közeledni, kitört a népünnepély, hogy megmenekültünk, ételt küldött nekünk a római császár, és megszakadt a szívük, amikor ezek a hajók befutottak. Tudjátok, mivel voltak megpakolva ezek? Nem étel volt rajtuk, hanem fűrészpor. Fűrészpor, mert Róma importálta a maga cirkuszait a kolónia többi területére, és hozták a fűrészport, hogy felszórják a cirkuszporondját a harci kocsiknak és a gladiátoroknak. Nem ételt hoztak, amivel jól lakhattak volna az emberek. Nem azt kapták, amire szükségük volt, hanem cirkuszt, sót, látványt, ami viszont nem táplálta őket. És azért mondom el ezt az analógiát, mert sok gyülekezet így működik, hogy hozzák a nagy hajók a fűrészport. Fú, ilyen só, tűzi játék, minden, de nincs benne táplálék. Pedig az embernek igazság kell, mert az igazság tesz szabaddá. Az az, amit táplál minket, és ettől töltetnek be a szükségleteink. És nem kell fűrészpor. Ez a levél három részre osztható, az első fejezet az Krisztussal kapcsolatban szól az igazságról, a második fejezet szól a szektákról, a velük kapcsolatos hamis tanítások és az igazság ezekkel szemben, és a harmadik, negyedik fejezet szól a keresztény járás igazságairól, és majd ahogy haladunk, ezeket újra mondom, és emlékeztetlek rá titeket, de az első fejezet Jézusról szól. És van egy hosszú bevezetés, szeretnénk ezt is megnézni, és nézzük meg az első verset, én is sokatok beszélni, de nézzük meg az igét. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottuk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekszik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ez egy bevezetés. Pál maga sose járt Kolosséban, ahogy mondtam az előbb, de Epafrász, aki az ő egyik megtértje volt Kolosséban, ő kezdte el a gyülekezetet, és Epafrász eljött Pálhoz, és híreket hozott Kolosséból. Pál innen értesült róla, hogy mi zajlik Kolosséban, és nagyon örült neki, és ezért írja ezt a bevezetőt, amikor hallotta a híreket, megtelt a szíve örömmel, és egyszerűen elkezdte dicsérni Istent, hogy Uram, én annyira hálás vagyok ezekért az emberekért. Hallom, hogy mi zajlik ott, mit végez ott Isten. És ez egy jó példa nekünk, tesók, figyeljetek erre, mert Pál, amikor jó híreket hall, elkezd imádkozni, és elkezdi megköszönni azt az Úrnak. Mi sokszor azért imádkozunk, mert hallunk valami rossz hírt, hogy valaki nincs jól, vagy valaki valamivel küzd, vagy az egészsége nincs rendben, és gyere, tesó, imádkozom érted, de ez is jó, természetesen ez is jó, de milyen helyes az, amikor valakiről azt halljuk, hogy jól van, és imádkozunk érte. Sőt, gondoljátok el, hogy az a tesó, aki jól van, az igazán rajta van a sátán térképén, és a fegyverei ráirányulnak, mert ő jól van, és ő hatékony eszköze az Úrnak. És őt kell lerántani, őt kell elbátortalanítani, és milyen helyes, hogyha valakiről tudjuk, hogy jól van, akkor imádkozunk érte. Akkor is, ha rosszul van, gyakorlatilag mindenkor imádkozhatunk egymásért, és itt látjuk ezt a jó példát Páltól. Három dologgal kapcsolatban ad hálát, figyeld meg, amikor ez a három dolog jellemzi a kolossébeliek gyülekezetét, és azt gondolom, hogy ez a három jellem, ez minden érett és egészséges gyülekezetet. Figyeld meg, mi ez a három. Egyik az első, amit itt olvasunk, hogy hallottunk a hitetekről Jézus Krisztusban. Hallottam arról, hogy ti hisztek Jézus Krisztusban. Ja, Tamás, ez triviális. Tudom, hogy triviális, de azt mondja az ige, hogy a zsidó 11.6, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Istennek. Én egy csomó módon élhetek kedves életet Istennek, de ha ez nélkülözi a hitet, akkor ez nem lehet kedves előtte. Nem, hit által lehetek kedves Istennek. Hiszünk az Úr Jézusban. Milyen gyülekezet az, aki úgy jön össze, hogy nincs bennük ez a hit az Úr felé, hogy ő a mindenható Isten, és bármit meg tud cselekedni. Ettől lesz egy gyülekezet egészséges. És a második dolog, amiért hálát az, hogy hallottam szeretetetekről minden szent iránt. Hogy szeretitek egymást. Jézus is ezt mondta, hogy abból tudják meg, hogy hozzám tartoztok, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ebben nem lehet tévedni. Ez ellen nincs törvény, ha valaki szereti a másikat, nyugodtan, amennyire erődből futja, amennyire az Úr megengedi. És a harmadik azt mondja, hogy reménység, ami a mennyben félre van téve számotokra. Nem tudom, mennyit szoktál ezen gondolkodni, de csütörtökön erről volt szó a Biblia órán, erről a reménységről, hogy mi Jézus Krisztust várjuk vissza. Hogy nekünk a reménységünk az, hogy Jézus helyet készít nekünk a mennyben, és őt várjuk vissza. Mi nem jó dolgokat várunk itt, hogy majd jön egy jó kormány, meg gazdasági felendülés, mondjuk persze ezek nagyszerű dolgok lennének, de a mi reménységünk az a mennyország, amit elénk tett az Úr. És ez nem egy világszerinti reménység, hogy reméljük, nyerünk és oda jutunk, hanem ez egy bizonyosság, egy jó felől, ami elkövetkezik. És azt mondja itt Pál, hogy én hálát adok a ti hitetekért, a szeretetetekért és a reménységetekért. Hit, remény, szeretet. Ahogy mondja a Korintusi Levél 13. része, ezek közül a legnagyobb pedig a szeretet. Így folytatja Pál, illetve hát ezt írja még Pál itt a hetedik részben. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Nekem tetszik ez a fickó, Epafrász. Én nem tudok sok dolgot róla az ige. De itt látunk például egy jó jellemvonást, hogy amikor eljön, és beszél Pálnak a gyülekezetről, akkor jó dolgokat mond. Nem azt mondja, hogy te Pál hallottad, képzeld, mi van ez a csávó, ez. Hanem elkezd jó dolgokat mondani, és nem vagy néha belefáradva abba, hogy állandóan rossz híreket hallasz. Néha nekem már ez, hogy hallottad ezt, azt, vagy hallottad, hogy hogy elesett, vagy olyan bátorító nekem ez, hogy Epafrász, amerre járt az életben, ahogy dolgokat elmondott, hogy jó dolgokat adott át, jó dolgokat mondott el. Figyelj erre! Ez nagyon valóságos, amit most mondok. Én az vagyok számodra, aminek mondasz engem másoknak, akkor, amikor nem vagyok ott. Ezt elmondom még egyszer. Én az vagyok számodra, az a személy vagyok neked, aminek engem elmondasz másnak, amikor én nem vagyok ott. Úgy fogsz engem látni. És ezért nagyon fontos a beszédünknek a tartalma, hogy hogyan beszélünk egymásról. Miket mondunk el egymásról. Mert amikor én lehúzok valakit, valakit gúnyolok, valakiből hibát keresve beszélek, akkor átültetem ezeket a gondolatokat valaki másba, és az a másik személy, amikor velem találkozik, már azon keresztül fog engem látni. És most nem magamért aggódom, hanem így, hogy hogyan beszélünk, ez nagyon jelentőségteljes. Hogyha ezzel szemben azt mondom, hogy jó dolgokat mondok arról a másikról, akkor emelem őt föl. Epafrász egy olyan fickó volt, aki pletykált másokról, de jó dolgokat mondott. És ez a pletyka meg van engedve, rendben? Hogy így másokról jó dolgokat mondjál, amikor nincs ott. Azzá válunk az emberek szemében, amit rólunk mondanak, amikor nem vagyunk ott. Ezt jegyezd meg. És hogyha valaki neked pletykál másról, hogy te hallottad, hogy ez meg ez mi akkor biztosra veheted, hogy rólad is ilyeneket mond, amikor te nem vagy ott. Legyünk olyanok, mint Epafrász, aki jó dolgokat ad át másoknak egymásról. A szavaknak az ereje. És a 9. versben így folytatja, ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Pál itt imádkozni fog a kolossébeliekért. És nézzétek meg ezt az imát, érdemes elgondolkodni rajta, hogy megélhessétek, 10. vers, az Úrhoz méltóan teljes, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Nem fogjuk olyan nagyon részletesen megnézni ezt az imát, de valamit észre kell vennünk. Pál itt imádkozik a kolossébeliekért. És azt gondolom, hogy egyben lefektet egy mintát az imára. Hogyha valamelyikötöket Isten ima harcosnak hív, hogyha te szeretsz imádkozni másokért, akkor figyelj erre itt, hogy Pál mikért imádkozik. Nézd meg velem, nézd meg, mi az, amiért imádkozik. Mi sokszor úgy imádkozunk, hogy Uram, segíts neki, kérlek, gyógyítsd meg, hadd kapja meg azt a munkát, hadd sikerüljön neki ez. De nézzük meg, hogy miért imádkozik Pál a Szentlélek vezetésével a kolossébeliekért. Az elsőt azt mondja, hogy tökéletesen megismerjék Isten, tökéletesen megismerjék a te akaratodat. A másik dolog, amiért imádkozik, hogy élhessenek teljes mértékben Isten tetszésére. A harmadik, hogy növekedjenek az Úrnak az ismeretében. És a negyedik, hogy erősödjenek meg, de mire? Erősödjenek meg arra, hogy türelmesek legyenek, és álhatatosak a nehézségekben. Hát valljuk meg, mi nem ezekért szoktunk imádkozni. Sokszor egymásért. Uram, vedd el azt a nehézséget. Amen. Jézus nevében. De ha még azt mondod, hogy Názáreti Jézus nevében, úgy még nagyobb ereje van. Jó hangosan nyom meg. De nem ezért imádkozik Pál, hanem hogyha van valami nehézség, akkor Uram, erősítsd meg őket, hogy ki tudjanak tartani, hogy a hitük erős maradjon. Hogy kitartsanak melletted. Érdekes, nem? Mennyire más a mi imánk? De ha végig gondolod, akkor ezek a dolgok azok, amik az örökké valóságunkat befolyásolják. Mert ha elmúlik egy nehézség, halleluja, de a nehézségek között mi rengeteg dolgot meg tudunk tanulni, amit Isten elvégez bennünk, és a nehézség utána mehet, de a lelkünk megváltozott. Isten eszköze néha az, hogyha nehézségek között kitartunk és várunk az Úrra. Aki vár az Úrra, az nem szégyenül meg. És Isten sok dolgot elvégez. Meg kell tanulnunk így imádkozni. Szerintem, hogyha te szeretnél imádkozni a férjedért, feleségedért, gyerekedért, emberekért itt a gyűlében, ez egy jó minta arra, hogy hogyan imádkozz. Na, a következő részben, ez volt a bevezető. Most kezdjük a levelet. A 12. résztől Pál elkezd írni arról, hogy mi az igazság Jézussal kapcsolatban. És milyen gyönyörű része ez. Figyelj, nézd a 12. verstől. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Itt azt írja Pál a végén, amit felolvastam, hogy Jézus Krisztus, ő a láthatatlan Isten képe. Isten senki nem látta. Ezt Jézus, János evangéliumában olvassuk, hogy az Isten senki nem látta, az egyszülött fiú jelentette őt ki nekünk. Amikor Jézus testé lett, ahogy írja János ott, és közöttünk lakott, akkor rajta keresztül láthatjuk meg, hogy milyen Isten. Mert Isten senki nem látta így a szemivel. És ha szeretnénk ismerni az Urat, akkor az Atyát, akkor Jézusra kell néznünk. És Jézus aznek a láthatatlan Istennek a képe. Aki szeretné ismerni Istent, az barangolhat a világban, és levehet egy csomó könyvet a polcról. Megnézheti, hogy mit írnak róla a buddhisták, az iszlám, muzulmánok, az egyiptomiak, mit tudom én, egy csomó elképzelés van Istenről, de az ige azt mondja, ha valaki teljesen érteni akarja, hogy milyen az Atya, az Jézusra nézzen. Jakab mondta ezt Jézusnak, hogy Jézus csak az Atyát hadd láthassuk, és az elég nekünk. És ez volt Jézus válasza, hogy de hát ennyi ideje veletek vagyok, és nem láttad, hogy az Atya én bennem van, én pedig az Atyában. Aki rám néz, az látja az Atyát. Láthatja, hogy milyen Isten. Ha látod Jézus, teljesen értheted, hogy milyen Isten jelleme. Ő a láthatatlan Isten képe, és első szülött minden teremtmény közül. Találkoztam a Jehova tanúival. Néha ilyen érdekes, sehova nem haladó beszélgetéseket lehet velük folytatni. Órákon át, és ezt nagyon szeretik. Ez az egyik kedvenc igeversük. Jézus az első szülött minden teremtmény közül. Látod? Ő egy teremtmény. Ő egy első szülött. Ő nem örökkévaló, ő teremtett, mondják ők. Csak azt felejtik el, hogy az első szülöttség az nem a sorrendről szól, hogy ki született először, hanem a Bibliában a zsidók között az első szülöttség az egy jog. Az egy elsőbséget fejezett ki, egy lelki elsőbséget fejezett ki. Sokszor az igében is látjuk, hogy egyáltalán nem a sorrendről szól. Gondolj csak Ézsau és Jákobra. Ézsau született előbb, mégis Jákob lett az első szülött, és őt áldotta meg Isten. Vagy Efraim és Manassé. Manassé született előbb, mégis Efraim kapta az első szülöttséget kettejük viszonyában. Nem sorrendről szól, Jézus nem született. Arról szól, hogy ő elsőbbrendű. Az minden teremtmény felett áll. Ő az első szülött a teremtmények közül. A teremtmény közül. Jézusi az elsőbség. És ezt erősíti meg a következő vers is, nézd meg a 16-osat, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Amikor olvasod az első Mózes könyvét, a teremtést, hogy Isten teremtette kezdetben a mennyet és a földet, tudod ki az, aki azt csinálta? Jézus. Jézus a teremtő. Azt mondja itt a Kolossi levél, hogy minden általa lett, és minden ránézve teremtetett. Ő nem egy teremtett lény, hanem ő a teremtő. Ő nem egy alkotás, hanem ő az alkotó. Isten emberi testben közöttünk. Minden általa lett, és ránézve teremtetett. Ebben a versben van egy nagy titok. Az élet nagy titka, amit most leleplezünk. Minden általa Jézus által lett, és minden ránézve teremtetett. Minden napomat az Úr alkotta, és azért van, hogy az ő céljait szolgálja. Mert mindent ő teremtett, és minden ránézve máshogy fogalmazva, minden érte van. Minden nap érte van. Egy nap akkor működik jól az életemben, hogyha az a nap érte van. Ha az érte van, és nem értem. Érted? No, mindegy, ez egy gyenge szóvic volt. Oldom a hangulatot, mert mindenki már szundizik. 20 perc után már nem tudok figyelni. Ha én úgy élek, ha azt mondom, hogy legyen meg az én akaratom, ez a nap értem van, akkor nem csoda, hogy céltalan lesz az életem. Mert elvétem a célt, amiért Isten azt a napot adta. Elvétem az életemnek a titkát, hogy miért vagyok itt. Hogy én érte legyek. Az ő dicsőségére éljek. Ezért vagyok itt. Azt mondja az ige, hogy ez az a nap, amit az Úr alkotott, hogy örvendjek és vigadozzak benne. Neki. És amikor ezt elvétem, akkor miről is szól az életem? Csupa hiába valóságról. Mire készített minket Isten? Arra, hogy az ő céljainak éljünk. Akkor élek ezzel a céllal, ha ez megvalósul az életemben. Ha én eldöntöm, hogy felmegyek a Naszájba, vagy tudjátok, van az a szerpentin út, ami felvezet a bányához, és eldöntöm, hogy én a egyik kanyarban le akarok térni a Skodámmal az útról, hogy így kilőjek a hegyoldalból, és így végigrepüljek az autómmal Vác felett. Nem iszom alkohol, csak úgy mondom, jó? Tehát, hogy így elinduljak, és akkor körbenézek az autómmal, akkor tudjátok, mi lesz ennek a vége, hogy nem lesz túl nagy utazás, hanem összetörök. Mert nem erre készült az autó, hogy repkedjek vele. Hiába gondolom én, hogy igen. Csúnya összetöretés lesz a vége. Sok ember él úgy, most úgy élek, ahogy én akarok. Azt csinálom, amit én akarok. Repülök egy nagyot. És a vége ugyanaz, hogy összetöretés, mert nem erre a célra készültünk, hogy a saját terveinknek, a saját elképzeléseinknek éljünk. Akkor működik ez az élet, hogyha Istenért élünk. Különben már az alapvető célt elrontottuk. Tamás, nekem ez nem tetszik, mondott. Hát most mit tudok vele kezdeni? Ez van, érted? Ez akkor működik az életünk, hogyha érte van. Érte van. Isten mondhatja azt, hogy te, most nem mondom a neved, de te értem vagy. Én készítettelek. Azért lettél ilyen, mert én alkottalak. És azért vagy ilyen, hogy értem élj. Az én céljaimnak, amit én adok neked. Akkor fog jól működni az életed, ha ez megvalósul. Mert Jézusi az elsőbség mindenben. 17. vers, nézzétek meg. Azt mondja itt az ige, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Minden ő benne áll fent, mondhatnám más fogalmazással, mindent ő tart össze. Ez jelenti ez. Mindent ő tart össze. Húzd alá ezt. Ez egy fontos kijelentés. Nem tudom, hogy emlékszel-e még a Coulomb törvényre, hogy valaki esetleg, Józsi, de fiatalabb vagy, mint én. Tanultuk fizikából szerintem mind. Coulomb törvény az elektromosságról. Azt mondja ki, ha nem is ismered a törvényt, tudod, hogy mi az, amit kimond, hogy azonos töltésű részecskék taszítják egymást, különböző töltésű részecskék, vagy eléjelű töltések vonzák egymást. Ezt egy kis gyerek is tudja, aki már játszott mágnessel, vagy azonos pólusokkal széttaszítja, a különböző így összerántja. Miért mondom el? Mert amikor az atomokat tanulmányozták a fizikusok, azt vették észre, hogy egy atommagon belül a protonok azonos töltésű pozitív részecskék bent vannak az atommagban, esetleg még dereng valami, és körülötte vannak az elektronpályák, ami meg az elektronok közlekednek, meg vannak a neutronok, stb. És ez úgy mindent ez alkot. Ezekből épülnek az atomok, ebből épül fel az anyagszerkezet. Nem lesz fizika óra, nem azért mondom ezt, csak nem fogok visszakérdezni. De a tudomány nagy kérdése ma, máig tudományos titok ez, hogy mi tartja az atommagokat, azonos töltésű részecskéket ugyanazon a helyen. Mert ugye az azonos töltésű részecskék szeretnének távozni egymástól, jó távol lenni egymástól, ők mégis ott bújnak meg középen kicsi helyen. Hogy mi az, ami ott tartja őket? És a tudósok régen ezt atomiragasztónak hívták, mert fogalmuk se volt, hogy ez mi. Ma építettek erre egy nagy részecske gyorsítót, hogy felfedjék ennek a titkát. Ma már nem így hívják, hogy atomiragasztó, mert tök ciki. De ma se tudják, hogy mi ez. Nem tudják. Csak azt látják, hogy valami ezt ott tartja. És mi tudjuk, hogy mi, mert azt mondja itt az ige, hogy minden ő benne, Krisztusban áll össze. Mindent ő tart össze. És lesz majd egy nap, amikor Jézus azt mondja, hogy mehettek, és akkor ezek az atomok elindulnak az útjukra, meg az elektronok, és minden szétrobban. Minden felbomlik. Ahogy mondja Péter, hogy az egek elmúlnak, recsekbe, ropomra, felbomlanak az elemek. Jézus szavára, amikor azt mondja, hogy szabadság, és buf, minden egy nanomásodperc alatt egy atomrobbanás, minden megolvad, ahogy írja Péter. Az ige megadja ezt nekünk, ezt a magyarázatot. El fog jönni ennek a napja. És milyen érdekes, hogy Péter egy halászember, ilyen atomfizikai összefüggésekről így gondolkodtál már, hogy miről beszélhetnek a halászok a hajóban, amikor várnak a halakra? Biztos atomfizikáról, ezek szerint. Szerintem, amikor Péter írta ezt, így a Szentlélek így szólt rajta keresztül, nem, én se értem, de azért leírom. És ma már értjük, hogy ez mi. Mert többet tudunk az atomokról. Minden meg fog szűnni, hogy mondja az ige, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik. De az én igen megmarad örökké. Jaj, ne, Tamás, a házam is? Az is. A kocsid is, igen, amivel repülni próbálsz. Gondolj erre legközelebb, amikor fested a házadat. Minek csinálom én ezt? El fog múlni, meg fog szűnni. Úgy fog elolvadni, mint ha ott se lett volna. És képzeld el, amikor a mennybe leszünk, akkor azt mondja az ige, hogy még a korábbi dolgok emléke is elmúlik. Nem csak, hogy megszűnnek ezek a dolgok, de nem is fogunk rájuk emlékezni. Mondom, gondolj erre legközelebb, amikor karban tartasz valamit. Ezt szoktam mondani Sárinak, hogy erre rövid időre minek csinálja meg. Na jó. Nem, jó dolog, hogy fested a házad, nem? Nehogy félreérts. De mi várunk egy új földet. Mi egy új világot várunk, mert ez elmúlik. Ezt a világot Jézus szava tartja össze. És én nem csak a fizikai dolgokról beszélek, mert ugye pont most beszéltük, hogy annak nincs nagy jelentősége, de viszont az életünket is Jézus tartja össze. Ő tartja össze. Ezt olvastuk itt a 12. versben, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tettiteket a szentek örökségében, a világosságban részesedjetek. Ő szabadított meg a sötétség hatalmából, és ő vitt át a szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Az életünket Jézus tartja össze. A családunkat Jézus tartja össze. Az elménket Jézus tartja össze. Az érzéseinket. Az értelmünket. Minden ő benne áll fent, és a minden szó, bár görögül is, amin ez írod, az ott is mindent jelent. Mindent ő tart össze. Amikor én erről a helyről eljövök, és azt gondolom, hogy én értek hozzá, majd én csinálom, majd én megoldom, majd én legyen úgy, ahogy én akarom, akkor elég pár nap, és a dolgok szétesnek. Mert Jézus nélkül nem maradnak egyben a dolgok. Elég pár nap. És ott találom magam, hogy mi történik. Mi van ma? És dolgok hullanak szét. Jézus nélkül dolgok hullanak szét. És nagyon könnyen érthetem, hogy miért, ha olvasom ezt az igeverset, mert eljöttem erről a helyről, hogy tudjam, hogy minden ő benne áll fent, hogy minden érte van, minden tőle van, minden az ő céljaira. Mikor imádkoztál utolja a házasságodért, a gyermekeidért, tudva, hogy minden Jézusban áll össze? Hogy Uram, köszönöm a házasságomat, köszönöm a gyermekeimet, tartsd egyben azt. Minden abban áll fent. Amikor elfelejtem ezt, a dolgok szétesnek. Én próbálhatok úgy élni, hogy ahogy akarok, csak én akkor működök jól, hogyha úgy élek, amire ő elkészített. Amikor kiveszem az életem az ő kezéből, akkor szembe megyek ezzel, hogy minden tőle van, minden érte van, minden számára, az ő kedvére van. És tesóim, ezért imádkozik Pál a kolossi beliekért így, hogy én azt szeretném, hogy mindenben az ő kedvére éljetek. Nem a saját kedvetekre, az ő kedvére. Mert ebben lesz nekünk is az életünk teljessége. és így folytatja 18. vers. Nem nézzük meg a fejezet végéig, nem ijesztelek meg titeket. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Ő a feje az életemnek, ő a feje a gyülekezetnek. Egyéni, az igaz ez az egyéni életünkre, hogy akkor működik jól, hogyha ő a fej, és akkor működik jól a gyülekezet is, ha ő a fej. Ő tartja egyben, miatta van, miatta létezik. Ha nem ő vezet, akkor a dolgok szétesnek. Ez a gyülekezetben is igaz. És én olyan hálás vagyok, hogy ő a jó pásztor. És én csak egy bárány vagyok itt. Ő a pásztor. És történetesen elhívott, hogy bégessek dolgokat, amit ő a szívemre tesz, de én is bárány vagyok, és ő a fej. Ő a pásztor. Az én feladatom is, hogy őt kövessem. És ő tartja egyben azt, ami itt zajlik. Én erre képtelen vagyok. Abban a pillanatban, amikor nem ő, hanem én, akkor a dolgok szétesnek. Ő az elsőszülött a halottak közül. Újra mondom, ez nem sorrend, mert ha megnézed az igét, akkor tudod, hogy Jézus előtt is föltámadtak emberek. Ő maga, Jézus feltámasztotta Lázárt, föltámasztotta Naini fiút, föltámasztotta az özvegy halott fiát. Az Ószövetségben olvasunk, hogy Ezékiel föltámasztotta, nem emlékszem, föltámadtak az Ószövetségben is. Az özvegy halott fia ott is így van, így van. Elizeus volt. De miért? Azt mondja az ige, hogy Jézusé az elsőbség. Ő az első szülött a halottak között. Tudjátok miért? Mert ezek az emberek, akik feltámadtak, újra meghaltak. Lázár újra meghalt. De Jézus, amikor meghalt, harmadnapra feltámadt, és nem hal meg többé, hanem él örökké. Ő az, aki győzött a halál felett. És ezért ő az első szülött a halottak közül. Ővé az elsőbség mindenben. Ő a győztes. Minden tekintetben ő legyen az első. Tudod, hogy akkor működnek jól a dolgok, amikor ő az első. Ővé az elsőség. Neki joga van elsőnek lenni. Nem az, hogy na jó, leszállok a trónról, te jössz Jézus, hanem az neki készült. Ővé a jog, ővé az elsőség. És azt mondja a 19. vers, ez lesz az utolsó ige vers, amit ma megnézzünk. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Amikor én üresnek érzem az életem, ez pusztán abból fakad, hogy eljöttem erről a helyről, hogy érte éljek, hogy övé legyek, hogy az ő céljaira éljek. Ha nem vele vagyok, hanem eltávolodom tőle, azért érzem meg ezt az ürességet, mert benne van a teljesség, nem bennem. Nekem tetszik ez a kifejezés, ami az igében van, amikor Mózes meghalt, azt mondja az ige ott, hogy az élettel betelve halt meg Mózes. Nem azért, mert már elgyengült, hanem Isten azt mondta, hogy Mózes, gyere haza. És az élettel betelve ment el. Tele volt Jézussal, mert másban nincs teljesség. Egyszerűen tele volt az Úrral. És Isten azt mondta, hogy ne gyere Mózes. Az élettel betelve halt meg, de úgyis élt. Én ezt szeretném. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. De ez a módja ennek, hogy ővé legyen mindenben az elsőbség, hogy ő legyen a kezdet. Minden ő benne áll fent, mindent ő tart össze, minden rámutat. Minden Jézusról szól. És nekünk is minden róla szólhat. Szeretnék mondani nektek valamit így, ami ennek kapcsán nagyon a szívemre került, hogy én észreveszem magamon is, észreveszem másokon is, hogy egy idő után át tudunk váltani egy ilyen professzionális kereszténységre. Hogy már egy ideje keresztény vagyok, már tudom, hogy zajlanak a dolgok, az életemben körülbelül a dolgok a helyén vannak, minden a helyén, minden rendben, úgy körülbelül járok gyülibe, van szolgálatom, vagy van hobbim, van a barátaim, úgy minden úgy a helyén. Van egy rész a gyülinek, van egy rész a kapcsolataimnak, van egy rész a hobbimnak, és úgy beálltak a dolgok. Mindenek megvan a maga szobája. Ez hívom, hogy professzionális kereszténységnek, de nem az, amit szán nekünk ez. Az Úr nem ezt szánja. Ez az élet, így, hogy minden be van így helyére téve, totálisan lehet üres. Mert nem ez a lényeg, hogy a dolgok a helyén legyenek, ilyen jól fésült keresztények vagyunk, hanem az a lényeg, hogy Jézus legyen az első mindenben. Nem az a kérdés, hogy a helyén vannak-e a dolgok, hanem az a kérdés, hogy én az övé vagyok-e, és hogy vele zajlanak-e a dolgok. Tudod, hogy ő nem csak a gyűliben vár ránk, hanem el akar menni a munkahelyünkre. Ott akar lenni a kapcsolatainkban. Ő mindenhol ott akar lenni velünk. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én azt gondolom, hogy Isten elsőbbségre vágyik az életünkben, hogy ő legyen az első. Amikor reggel fölkelünk, ő legyen a kezdet. És nem azért, mert ezt csinálja egy jó keresztény, hanem azért, mert ez az élet. Mert erre vágyhat a szívünk, és ebben megtalálja, amit keres. Hogy ő legyen az első. Amikor gondolkodom valami döntésen, ő legyen az első, akit megkérdezek, akire gondolok. És megmondom nektek, én is beleszoktam esni ebbe a professzionális kereszténységbe, hogy én már tudom az igeverseket, tudom, hogy mit kell csinálni, de közben kihagyom a lényeget, hogy ő itt van, ő az enyém, én meg az övé. Lehet az életem egy zűrzavar, lehet az életem a feje tetején, és közben teljesen a jó helyen lehetek, mert ő közel van hozzám. Nem bámulatos, mert néha arra törekszünk, hogy minden jó legyen, és közben kihagyjuk őt. És amikor végül azt mondjuk, hogy Uram, gyere közel, akkor valamit csinál, amin keresztül megtör, úgy érezzük, hogy minden kicsúszik a kezünkből, és pont az a hely, ahol látni akar. Pont az a hely, ahol a dolgok úgy tűnnek, mint a feje tetején állnának. És akkor egyből úgy imádkozunk, hogy Uram, ma gyere, kérlek, mert tarts meg ma, menjünk át ezen a napon együtt, mert különben vége van. Az Úr a megtört szíveket szereti. Jézus nem csak egy szeletet akar a szívünkből, az egészet. Hallottad már ezt a tanítást, tanácsot, hogy legyen mindig Jézus az első, legyen mindig a társad, a házastársad a második, gyerekeid a harmadik, a nem hívők, stb. És akkor legyen sorrend. És én sokáig erről úgy gondolkodtam, hogy persze, ez így van, de rájövök egy idő után, hogy amikor nem ebben a sorrendben élek, annak egy oka van. Hogy nem Jézus él az első hely. Nekem nem a második, harmadik helyjel kell foglalkoznom, hanem az első helyjel. Ha Jézus az első, akkor a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik hely is rendben lesz. De ha látom, hogy valami nem stimmel e mögött, akkor pusztán egy dolgot rontottam el, hogy már megint nem Jézus az első. Mert ő az, aki mindent rendbe tesz, ő az, aki mindent összetart. Ez a sorrend. Jézus az első, Jézus a második, és Jézus a harmadik. És akkor minden jó lesz. Úram, annyiszor elrontjuk. Bocsáss meg. Az életünk akkor működik jól, hogyha Jézusról szól. Mert minden róla szól. Akkor van értelme mindennek. Ha Jézus nélkül csinálok bármit, az üres. Elérhetünk óriási sikereket, és tök üresen találjuk magunkat az út végén, ha ő nincs benne. Ezért írja Pál azt, hogy nekem az élet Krisztus. Ezért mondja József, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Az életünk róla szól. Tamás, ez nagyon durván hangzik. Nekem állandóan Jézus, 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 Jézus. Ez nem durva, ez csodálatos. Amikor nem ez a valóság, szerintem te is tudod, akkor a dolgok szétesnek. Akkor élek magányosan, akkor élek leverve, akkor élek leterheltem. Én ebből van kitörés, tudod? És én azt gondolom, hogy ez az élet titka itt, hogy egyszerűen a dal róla szóljon. Keresztelő János azt mondta, hogy nekem csökkennem kell, neki meg növekednie, és milyen igaza volt. Mindent ő alkotott. Ha körülnézel, de ha magadra nézel, mindent ő alkotott. Azért, hogy érte legyen. Érte. Mi történik akkor, amikor ez megvalósul, Tamás? Akkor a dolgok működnek. Mert tetszett a teljességnek, hogy benne lakik Jézusban. Amire a szíved vágyik, amire a lelked sóvárog, az Jézusban van. minden. És hogyha valamire szükséged van, Uram, nekem csak Jézusra van szüksége, nekem pénzre is szükségem van, lakásra, és egy csomó, ha valamire szükséged van, azt ő benne találod. Tőle kapod. Rajta keresztül lehet a tiéd. Mert tetszett a teljességnek, mindennek, hogy benne lakjék Krisztusban. Övé az elsőbség. Ő az első szülött. Az első rendű. Övé a prioritás. Neki joga van elsőnek lenni. Ez kezd, Tamás, nagyon kényelmetlen hangzani, amit mondasz. Nem ez a szándékom. Mindenki, hogy hú, hát én attól olyan messze vagyok. Ha látod, hogy nem ebbe vagy, én megláttam most hétvégén, amikor erre készültem. Uram, hadd legyen újra így, kérlek. Engedd meg. Én nem azt szeretném, hogy ti jól fésült keresztények legyetek. Hogy ne legyen semmi bibi, minden ott legyen a helyén. Nem professzionális kereszténységünk van. Nekünk Jézusunk van. Ő a miénk. És benne minden. Nem tudom, mit lehet mondani ezután. Ez nem olyan bonyolult szerintem egyébként. Meghallani. Megélni nem biztos már, hogy ilyen egyszerű. De sokszor egy kiáltást választ el ettől. Hogy tudom, én újra veled szeretnék élni, újra érted, újra szóljon az én életem rólad. Isten olyan jó hozzánk. Megadja ezt a titkot nekünk. Akármit csinálsz, akármit csinálunk, Jézus szeretne lenni a középpontban. Nekünk nem fűrészpor kell, nem cirkusz, hanem étel. Jézus a mennyei kenyér, ami a mennyből hullott alá. Ha most éhes vagy, már nem fizikailag, azon nem tudok segíteni, de ha most lelkileg éhes vagy, elcsüggett, fáradt, vagy úgy érzed, hogy így céltalanná váltál, akkor szerintem ez leleplezi, amiről ma beszéltünk, hogy Jézusra van szükséged, és ő itt van. Ő vár, szerintem, arra, hogy kiálts egy nagyot hozzá. Ő meghallja az ő gyermekeinek kiáltását. És én kérlek, hogy most csendesedjünk el, és imádkozunk mindenki a maga helyén. Hogyha Isten a szívedre tesz egy imádságot, akkor imádkozz hangosan, nem egyszerre, ugye egymás után. De kiáltsunk. Ragadjuk meg ezt a titkot, amit ma elénk tett az Úr az igén keresztül, hogy Jézusról szól minden. És majd én lezárom imában.